Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez tehát rádiónk természet és környezetvédelmi műsora, a Horizont. A keverőasztalnál Alexander Szivcs, a zenét Mája Tomasz válogatja, a kollégák nevében pedig az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor üdvözli Önöket. Május hónapban több természetvédelemmel kapcsolatos világnapról emlékeznek, illetve emlékeztek meg a szakmai körök és persze a közvélemény is. Ennek a témának az apropóján kezdtünk meg egy beszélgetést a múlt héten Sihelnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel, aki több aktuális problémára is felhívta a figyelmet. Ezen a vonalon megyünk most is tovább, elsőként az erdők, az erdősítés, illetve az erdők hiánya okozta gondokról beszélgetünk a szakemberrel, aki most kiemeli, hogy más a fásítás lényege egy településen belül, és más a természetes környezetben.
Ebbe is nagyon fontos egyébként az őshonos, bár ott azt figyelembe kell venni, hogy mondjuk egy település szerkezete milyen. Ahogy mondják, az a legjobb, hogyha egy fasort egy fafajból állítunk össze. Tehát mondjuk például egy Topolyán a főutca házakból áll, ez egyébként jól bevált, és kell is, hogy legyen fa, több szempontból egy. Nyilván a szelet fogja. Kettő, itt Közép-Bácskában azért a településeken belül van a legtöbb fa. Ezekhez kötődnek nyilván a madarak, más élőlények, tehát ezért is nagyon fontos. Nem beszélve arról, hogy ez mennyi sok hőt tart vissza attól, hogy gyakorlatilag fölforjon a fő utca, vagy hát tudjuk az olyan nagyvárosokat, ahol nincsen fa, csak a beton tenger, és hogy az milyen forró nyáron. Tehát azért ők egy viszonylagos mikroklímát tudnak létrehozni a városba is, úgyhogy nagyon fontos. Nyilván ott sok szempontot figyelembe kell venni. Tehát hiába egy nagyon szép fáról van szó, ha bekorhadt és veszélyessé válik, azt nyilván, hogy el kell távolítani, ott teljesen más szabályok érvényesülnek, mint egy természetes életközösségben. Az öreg fákat meg kell hagyni, nem szabad kivágni, meg kell hagyni, hogy korhadjanak, kidőjenek, és a lebontó szervezetek elfogyasszák. Nyilván ezt városban nem tudjuk megtenni, ez veszélyes. Azokat el kell távolítani, tehát itt a városban azért kicsikét más a helyzet, vagy lakott területen, de azért itt is tudunk arra törekedni, hogy több korú fa legyen, hiszen már, hogyha az öreget már muszáj lesz eltávolítani, mert veszélyes, akkor egy fiatal kerül a helyébe, és úgy nő föl. De azért figyeljünk arra, hogy olyan fajokat ültessünk, amilyenből eddig is a fasor fölépült, vagy szakaszosan több fajt iktatunk be, hogy nem tudom, 100-150 méter hosszan egy fafaj, aztán vált, akár ilyen. Ez egyébként azért is nagyon jó, mert megkönnyíti a kezelését nyilván egy fasornak, illetve olyan fafajokat kell választani, ami nem fogja felnyomni a járdát, nem megy a házak alá, tehát ugye ilyenkor az embereknek nagyon sok igénye támad rögtön, hogy jaj, de jó, hogy végre ez a fa innen kiment, mert akkor nem hullik bele csatornámba a levél. Hát ha ez volna a legnagyobb probléma, az azért sokkal nagyobb probléma, hogy esetleg netán valami a járdát tönkreteszi, vagy bár akármi, mint az, hogy a fa levél nyilván le kell, hogy hújjon, mert nem maradhat fönt, és ez a természet rendje. Nekünk is azért oda kell figyelni, tehát mi nem szabad, hogy elszakadjunk annyira a természettől, pláne mondjuk egy falusi ember, vagy kisvárosba, ez lehetetlen, hogy már még egy falevél se kerüljön az udvaromba, vagy a csatornámba, ez nyilván lehetetlen, itt kompromisszumot kell kötni, sőt, ez nem is inkább kompromisszum, ez kellene, hogy legyen a normális, hogy azért jó, hogy ott van, és egyre többször mondjuk is egyébként, hogy rendben van, tehát ez a nagy avar, összegyűjtögetés és minden, de ha ott hagyjuk, akkor megoldják a lebontó szervezetek, a giliszták nagyon örülnek egyébként az avarnak, azt kegyetlen szeretik, főleg most, hogy kitolódott a tél, lényegében decemberben sincs még annyira hideg, alapvetően január 1-ig szinte az összes avart eltakarítják. Mindig kérdezik a dióavart is tőlem, hogy mi legyen, mert azt nem szól, hogy azt hallották, hogy nem szabad a komposztba rakni. Lehet egyébként a komposztba rakni teljes mértékig. Nyilván savanyítja egy kicsikét a komposztot, de kezelhetjük külön komposztként. Tehát az nem probléma, nem muszáj beletenni a többi közé, lehet külön. Azt is elfogyasszák a lebontó szervezetek. Ha nincs összetakarítva a levél, eltűnik tavaszig. Az erdőkben se áll méter magasan az avar, nyilván eltűnik. Az nagyon fontos, visszaforog a tápanyag lényegébe, a talajba, és csak annyit, vagy hát olyan példát szoktam ráhozni, hogy ha most mi mindig, minden egyes alkalommal megnyírjuk a pázsitunkat, és azt a szervezanyag mennyiséget levesszük, bezsákoljuk, és kitesszük az utcára, hogy majd a cég, aki szállítja a szemetet, az elvigye. leveleket, és szedjük meg minden, és akkor lényegében akkor mi van? Az van, hogy a talajból kivett tápanyag, mikor már szerves anyaggá alakult, nem adjuk vissza a talajnak, pedig kell neki tápanyag, és akkor hát egy kicsikét szórok kis műtrágyát, hogy jobban nőjenek a növények. Tehát erre mindre nem volna szükség akkor, hogyha hagyjuk a tápanyag visszaforgást, és komposztáljunk, és azt a komposztot szórjuk szét, és ez a fáknak is jó, és nyilván, hogy nekünk is jó, meg még egy sor élőlénynek, ami kötődik hozzá, amiket mi nem látunk, legtöbb esetben nem is tudjuk, hogy ott vannak, de nyilván ott vannak, dolgoznak, hiszen ha nem lennének, akkor komposzt sem tudna megérni, és nem lenne komposzt a komposzt. Úgyhogy ez nagyon fontos, és a fákra nagyon-nagyon szükség van, városon belül is, és városon kívül is, de minden esetben az igyekezzünk tényleg arra törekedni, hogy ha ilyen nagy összefogásról van szó, és eldöntöttük, hogy ezek, most ezt is meg kell különböztetni, hogy gazdasági erdő, vagy jóléti erdő, és nem mindegy, mert itt Vajdaságban a gondolatmenetet, ahogy én figyelem, alapvetően arról van szó, hogy úgy jobban talán a jóléti erdők felé hajlik ez az egész törekvés, hogy kevés erdő van. Nyilván, hogy aki elmegy egy ilyen akcióra, nem azért ülteti el azt a fát, hogy majd akkor az erdészet 25 év, amikor vágás élet lesz ez a fa, akkor kivágja, hanem az véget, hogy majd nem tudom, oda tudjon menni majd a gyerekével 20 év múlva kirándulni. Akkor viszont olyan fajokat kell ültetni, ami idevaló őshonos megújítja magát, és ezeket az élőhelyfoltokat, kis erdőket kialakítani, ez lenne normális. A gazdasági erdő az teljesen más. Azt elültették géppel, kezelik, levágták, újulat, az teljesen másképp kellene kezelni. Ez teljesen más megközelítésbe kell vele foglalkozni, és ez persze mondjuk itt az alföldi részen érvényes. Nyilván egy hegyvidéki, egy fruskagúrai erdőgazdálkodás másképp működik, mert nyilván bükköt vett le, vagy csertölgyet, azt is fog ültetni, hiszen annak az ökológiai felelnek ott meg legjobban azt tud felnőni, vagy feljön az újulat. Tehát az megint egy más, de egy ennyire mesterséges, ennyire mű tájba, mint a Vajdaság nagy része, ez az agrár táj. Itt igazából erről van szó, hogy vannak fa ültetvények, amiket kezelnek, ez lehet nemes nyaras vagy akár akácos, azt tényleg ültetvényként kell kezelni, és kellenének ezek az úgynevezett jóléti erdők, ami azt szolgálja, hogy megfogja a szelet, fölfogja a port, és igenis, ténylegesen, amit mondanak, hogy termel az oxigént, hogy ezt a funkciót betöltse, és mint élőhely jelenjen meg, és ez a funkció nagyon fontos, és nyilván ez hatni fog majd a madarakra is, először ugye az apró élőlényekre, a rovarokra, és aztán később begyűrűzik a madarakhoz, vagy akár az emlős állatokhoz, mert például ezekhez a fákhoz sok denevér is kötődik, amiket meg hát azért még mindig nagyon érdekes megközelítéssel fogadnak az emberek, pedig a leghasznosabb tevékenységet végzik vidékünkön is, hiszen mindegyik rovarevő, és sokaknak a beporzásban is van szerepe.
Kedves hallgatóink, a mai adásunkban folytatva a múlt heti témákat, a májusi természetvédelemmel kapcsolatos világnapok kapcsán beszélgetünk Sielnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel a különböző természet- és környezetvédelmi gondokról, az imént a fásításról és az ezzel kapcsolatos problémakörről hallhattunk, és ide kapcsolódik interjúnk következő része is, azzal a kiemelendő gondolattal, hogy a mezőgazdasági monokultúrák között akár néhány szálfa is jelentős szerepet kaphat.
A faanyag egyik legrégebbi alapanyag, amit az ember használ, és ezért vannak nagyon jó példák rá. Tehát a húsvécsizetek se volt mindig annyira kopár, mint most, nem csak azok a szobrok ácsorogtak ott a tengerparton és nézték a tengert, hanem ott sűrű erdő volt, de kellett hajókat építeni, kivágták, és eltűnt a civilizáció. Úgyhogy ha tényleg tönkretesszük az esőerdőket, ami nagyon fontos, tehát mondjuk ugye a Közép-Amerika egyre inkább ott nagyon jó felfogások vannak, akár Costa Ricát, ha vesszük példának, az fenomenálisan jó hozzáállás. De azért ugyanez nem mondható el mondjuk Brazíliáról, hiszen csökkennek az esőerdők száma. Afrikában sok más probléma van. Tehát nyilván, hogy nem a természetvédelem az első probléma, mert a polgárháborút éri. De mondjuk a dél-kelet-ázsiai rész, ott szerencsére nincs ilyen helyzet, de gazdasági jelentősége igenis van, és megveszik ezeket a területeket külföldi cégek, és letermelik messziről, és nem beszélve az úgynevezett pálmolajról. Hatalmas területeket tesznek tönkre azért, hogy pálmaültetvények legyenek. Úgyhogy igazából nagy probléma minden irányba. Az a szerencsénk egyébként, hogy hatalmas erdőségek vannak még az északi féltekén, tehát akár Alaszka, Kanada északi része, és hát nem beszélve egyébként Szibériáról. Igaz, hogy ez a tajga, ez egy kicsikét más jelleg, nyilván ott elsősorban tűlevelű fák vannak, de hatalmas szerepet tölt be. Addig, míg az esőerdők jelentik a föld tüdejét, addig ők is egyébként hatalmas szerepet töltenek be, a nem is annyira fontosat, de mégis nagy szerepük van ezeknek az északi erdőségeknek, azzal a különbséggel nyilván, hogy nincs akkora fajkészlete az északi erdőségnek, mint egy esőerdőnek, de ne higgyük azt, hogy az itteni őshonos erdőfolt, akár a néhány fánk nem fontos. Mindegyik számít, hiszen alapvetően most már oda jutottunk, hogy minden fa számít, csak nem mindegy, hogy melyik fafajból. Nyilván Észak-Amerikában, ahonnan származik a fehér akáz, ott teljesen jól el van és betölti az ökológiai szerepét. Itt nálunk már szerepet tölt be azt, hogy kiszorítja gyakorlatilag az őshonosokat, nem kötődik hozzá néhány fajon kívül semmi, csak az, aki már kényszerűségből rá fanyolodott erre az élőhely foltra, mondjuk így, és hát csak ennyi. A különbség, hogy mikor van egy nagyon szép kis őshonos fákból összeálló facsoport, akkor ott rögtön látható, akár a laikus számára, és látszik, hogy mekkora a különbség, hogy ott több madár mozog, vagy több rovart lehet látni, mint mondjuk egy egész fél hektáros akácosba, ami már a törvényünk szerint erdőnek minősül. Úgyhogy globális a probléma, és azon belül vajdaságot szokták emlegetni Európa legkevésbé fás területének. Ez az ilyen intenzív és egyre intenzifikálódó mezőgazdaság mellett egyáltalán nem is meglepő, de amit az elején említettem, azért arra is oda kell figyelni, hogy vagyis azt is szem előtt kell tartani, hogy itt soha nem volt zárt erdőség, mint mondjuk Lengyelország északi részén, vagy akár az északi országokban, Skandináviában, tehát olyan itt alapvetően soha nem volt, és jelen voltak ezek a nagytestű növényevők, mint például az európai bölény, ami nyilván most már hiányoznak hozzá ezek a nagytestű állatokhoz kötődő ragadozók, mint a farkas, tehát itt teljesen megváltozott, ez egy Európa igazából egy ember által alakított élettér, amiben még van helye a természetnek, de azért az ember az úr, és rajtunk múlik, hogy adunk-e teret másoknak, és hát úgy látom, hogy azért jó irányba halad a dolog, hiszen mondjuk jelennek meg olyan fajok, ha már említettem a farkast, a farkas populáció emelkedik egyébként Európába, ami jó, csak hát ugye ez nyilván más érdekeket is sért, vagy ütközik másoknak az elképzelésében, még azért mindenki fél ettől az állattól, pedig egyébként egyáltalán nem veszélyes jószágról van szó, nem az az első dolga neki, hogy ránk támadjon nyilván, de nyilván, hogy őnekik is van helyük Európában, és ebben a mesterséges élettérbe gyakorlatilag, és ebből egy pici szeglet itt Vajdaság, ami hát azért tényleg különösen fátlanná vált, és az, hogy maga azt a pusztai életteret, egyáltalán életközösséget, ami annak idején volt, azt ezek a szántók már nem tudják még csak meg se közelíteni, hiszen egyéb azért sokkal diverzebb, sokkal fajgazdagabb volt. Ezek ugye mind eltűntek, és a szántókkal se volt egyébként különösebben a nagy probléma, amíg a Pista bácsinak is, meg a nem tudom, a Jóska bácsinak is, meg a Lacikának is volt egy-egy parcellája, kis parcellák, és akkor egyiken kukorica, napraforgó, esetleg lucerna. Ez egyébként nagyon jó volt, és nagyon sok mezei állat, többek között madarak, a pacsirtáktól kezdve a töviszurugévicsen keresztül a cigánycsuk is megtalálta, vagy a sárga billegeti az életfeltétét. Most viszont össze vannak szántva 150-200 hektár, és az egy full monokultúra, csak kukorica, vagy csak napraforgó. Na, abban már tényleg nem tud megélni semmi, csak az, aki arra téved el, és kényszerűségből ott meg kell, hogy pihenjen. Tehát esetleg madarakat láthatunk nyilván, mert nagyon jó mozgékonyságuk, de ezeket még az emlős állatok nagy része is kerüli ezeket a területeket. Tehát addig még az mozaikos mezőgazdasági tevékenység volt, és oda ékelődött be néhány fa is, addig igazából nem is vettük észre ezt a változást, és most látjuk, hogy még intenzívebbé vált a mezőgazdaság, és ez nem állt meg, mert folyamatosan azt halljuk, hogy tanyahelyeket szüntetnek meg, nádas foltokat szántanak be az véget, hogy növeljék, tovább növeljék a szántó területeket, akkor ott igenis szükség van arra, hogy növeljük a fás területek számát, de ezt mondom, hogy okosan kell tenni, és úgy kell tenni, hogy ne csak azért, hogy neve legyen a gyereknek, ültettünk oda fát, és akkor jól van, nyugodtak vagyunk, hogy erdősítettünk, hanem akkor tényleg erdősítsünk, és ezek jóléti erdők legyenek, ami élőhelyként szolgál az élőlényeknek, nekünk pedig ténylegesen tiszta lelkiismeretünk, hogy igen, olyan facsoportot vagy kis erdőt alakítottunk ki, ahová ki tudunk majd menni esetleg sétálni egyet, és egy valós erdős, egy alföldi erdei életközösséget találunk ott, és aminek részei a madarak természetesen.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Sihelnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélgetünk, eddig jó részt a fák, a fásítás, az erdők szerepéről, problémaköréről volt szó, de Sihelnik József szerint biztató, hogy a fiatalok és az idősebbek is egyre fogékonyabbak a természet és környezetvédelemmel kapcsolatban.
Egyre népszerűbbek különben a ilyen természettel kapcsolatos rendezvények. Tehát nekünk van növényes túránk, van madaras, van rovaros is, és érdeklődnek. Most az, hogy hányan csatlakoznak és válasszák ezt mondjuk egy komoly hobbinak, mert azért nem úgy működik, hogy hú, eljöttem egyszer, és akkor mindent tudok. Akik járnak velünk folyamatosan, ő belőlük se lesz mindenkiből szakember, nem is várjuk el, hogy biológusok legyenek, nem is várhatjuk el, és ez teljesen rendben is van így, viszont az, aki kicsit jobban belássa magát, az meglátja ezeket az összefüggéseket, ő biztos, hogy sokkal tudatosabb felnőtt lesz, és a saját életét is úgy fogja alakítani, hogy ő neki egy komposztálás teljesen természetes lesz, és biztos vagyok benne, hogy nem fogja a fűnyírás után a zsákba tenni a fűnyesedéket és kirakni az utcára, hogy majd vigye el a szemetes, hanem igenis komposztálni fog, vagy ki fogra rakni a madáretető mellett a madárodúkat is, mert egyszerűen úgy nőtt föl egy ilyen közösségbe, aki ezt mutatta, és látja, hogy igen, ez működik, és tudunk ezzel változtatni, és tudunk rá segíteni. Az, hogy alapvetően a nagy átlag érdeklődik, ez is igaz, mert most már próbálunk olyan rendezvényeket is, vagy hát inkább úgy mondom, hogy mi megyünk a helyre, ahol több a gyerek, és bemutatni ezeket a dolgokat. Tehát nem csak madáretetéssel kapcsolatban tartunk előadásokat. Itt el szoktam mondani, hogy jó, elmegyek madáretetéssel kapcsolatos előadást tartani, de tavasszal rakjunk ki az iskolaudvarban madárodút, jöjjönnek ki a gyerekek, ne a tanteremben legyünk, nézzük meg, majd aztán ellenőrizzük azokat az odúkat, hogy van-e benne költés, milyen madár költött benne, megnézhetjük a fiókákat, ez sokkal inkább élményszerű. Ezzel tudjuk őket jobban megfogni. Tehát a mai fiatalok, akik mondjuk alsósok, vagy akár a felsős generációs, ők azért hát jobban inkább a virtuális világban élnek már, mint a valóságban, és ebből kell kizökkenteni, és meglátja, hogy mennyire nagyon szép. Ez nyilván azért itt Topolya környékén, meg kisebb településeken annyira nem jellemző, mert muszáj, hogy kimenjen, mert van udvar, de azért egy nagyvárosban elborzasztó, hogy mennyire el vannak szakadva az emberek a természettől. Ez abból is látszik, hogy eljönnek egy ilyen túrára, akkor a szülők is, gyerekek is, akár egy fekete rigót úgy meg csodálnak, mint hogyha az életben nem láttak volna még olyat, vagy nem tudom, mekkora ritkaság lenne. Annyira rohan az ember, és ez a probléma egyébként, hogy a mindennapokban gyakorlatilag elveszik a természet is, elveszik az az érték, amit ez képvisel, és kellene, hogy kimozduljunk, mert hát nyilván az azért nem megoldás, hogy egész évben megy a mókuskerék, és akkor gyorsan elmegyünk egyet nyaralni, és kipihentjük magunkat, és mehet tovább. Tehát az egy hét szerintem nem fog megváltoztatni semmit, meg nyilván akkor nem egy erdőszélre fognak kimenni, és hallgatni a madarakat, hanem egy jó zsúfolt tengerpartra, vagy valami vízpartra, ahol minél több ember van, és akkor gyakorlatilag megint csak emberi környezetben van. Sokkal másabb az, hogyha mondjuk egy akár általunk, vagy mások által szervezett sátortáborba érkezik meg a gyerek, és ott van kint a természetben egy hétig, és el kell viselni azt, hogy mellettem ez egy pocok szaladgál, vagy nem tudom, bemegy a sátorba az akármelyik pók, és akkor elmondjuk, hogy ez, és ők egyáltalán nem veszélyes, nem kell bántani, fog meg, tedd ki, hogyha éppen zavar, hanem akkor elfér ott. Tehát igazából ez sokkal többet nyújt nekik, és bízunk benne, nem tudhatjuk, de bízunk benne, hogy ők azért jobb felnőttek lesznek. A környezet és természetvédelmi gondolkodás terén, hogy erre oda fognak figyelni, és majd a saját életüket is úgy fogják alakítani, hogy mindezekre odafigyeljenek, meg hogy természetes legyen akár az ilyen fűnyesedékes történet, hogy komposztálunk, vagy akár a szelektív hulladékgyűjtés, amit nyilván nem lehet megtanulni egyik pillanatra a másikra, az egy rutin, az egy mindennapok része kell legyen, és ennyi, ez így fog működni, ezt nem fogják tudni az emberek kényszerűségből nyilván megtanulni, ehhez az kell, hogy az normálissá váljon, és ugyanolyan normális legyen, mint az, hogy nem tudom, reggel megmosakszunk, és elindulunk a dolgunkra, ez is annyira természetes kell, hogy legyen, és akkor lesz esetleg változás. Valahol már ez többé-kevésbé működik, nálunk azért még kevésbé működik, fog működni egyébként valószínűleg, csak nagyon lassan. Az a kérdés, hogy esetleg van-e még ennyi időnk, úgy globális szinten, hogy ráérjünk gondolkodni, de ne higgye senki se azt, hogy egyetlen egy embernek a tevékenysége nincs kihatása az egészre, van. Úgyhogy tudok bátorítani mindenkit, hogy a komposztálás, meg más, ami ő szerint a helyes, és a környezetnek jót tesz, vagy a környezetünkben élő állatoknak jót tesz, azt igenis lépje meg, és helyezze ki azt az egy madáradút, mert az is számít, minden számít, mert ha nyilván ezt többen megtennénk, akkor ez már igen jelentős lenne.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a májusi természetvédelemmel kapcsolatos világnapok apropóján Sielnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélgettünk, jó részt a fák, a fásítás az erdők szerepéről, de szóltunk arról is, hogy a fiatalok szerencsére egyre fogékonyabbak a természet és környezetvédelemmel kapcsolatban. Az adás elkészítésében közreműködött Alexander Szívcs műszaki munkatárs és Mája Tomas zenei tanácsadó. A kollégák nevében is Miklós Csongor búcsúzik önöktől.